Lánci Tamás a külföldi pénzekről és befolyásolási módszerekről. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és köszöntöm vendégemet, Lánci Tamást, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökét. Köszönöm, hogy itt van.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Mindig beszélünk a szuverenitásról, de tényleg támadás alatt áll Magyarország szuverenitása?
Egyértelműen, és nem csak mostanában, hanem tulajdonképpen egy ekkora ország, mint amekkoráról beszélünk, Magyarország szuverenitása mindig támadás alatt áll, tehát egy folyamatos védelmi pozícióban vagyunk. Vannak birodalmak, expanzív országok, amelyek folyamatosan bővíteni akarják a mozgásterüket, sőt az elmúlt évtizedekben az országok mellé fölzárkóztak olyan tőkés csoportok, multinacionális nagyvállalatok, amelyek most már gyakorlatilag akkora érdekérvényesítő képességgel és akkora befolyással rendelkeznek, mint egyes államok.
Vagy még nagyobbal?
Ott esetben még lehet, hogy nagyobbal is. És ezért a Magyarország, illetve a hasonló méretű országoknak egy folyamatos védelemre kell berendezkedni. Arra kell számítani, és mindig résen kell lenni, hogy a szuverenitásából mások, a nagyok, az erősek megpróbálnak elcsenni, ellopni, elvonni kisebb vagy nagyobb részt.
De miért jó ez nekik?
Hát most adhatnék teológiai válaszokat is a hatalom természetéről, hogy hogyan működik a világ. Én azt gondolom, hogy tehát vannak tehát az állatvilágban is, hogy vannak növényevők, meg ragadozók. Én azt gondolom, hogy ez ugyanígy van az emberek, az emberi társadalmak világában is. Tehát azt gondolom, hogy a hatalomnak a természete, és azok a birodalmak, és mondom, itt már nem csak országokról beszélünk, tehát ide fölzárkozott mondjuk az Európai Uniót irányító brüsszeli bizottság is, amely magára úgy tekint, mint egy nagyon komoly potenciális birodalomnak a hatalmi központjára, és folyamatosan megpróbál a tagállamoktól hatalmat elvonni, befolyást elvonni, hatáskört elvonni. Régen erre azt mondtuk, hogy lopakodó jogalkotás, meg lopakodó hatáskör elvonás, hát itt most már lopakodásról szó sincsen. Tehát itt ez már teljesen direktben megy. És akkor mondhatom megint ezeket a különféle multinacionális vállalatokat, vagy olyan technológiákat, amire nem is tudjuk pontosan, hogy ki áll mögötte. Tehát gondoljunk bele, hogy milyen féltékenyen uralkodunk például a pénzügyi szuverenitásunk fölött. Tehát az, hogy van nemzeti valutánk, van nemzeti bankunk, stb. Tehát minden ország próbálja a saját pénzpiacait védeni. És akkor közben pedig jönnek olyan modern technológiák, amelyek nem is köthetők egy vagy másik szereplőhöz, mondjuk egy bitcoin, amely teljesen keresztbe veri ezt a gondolkodásmódot, és gyakorlatilag alámossa, megpróbálja elvonni ezt a pénzügyi szuverenitási jogkört.
Milyen eszközökkel élnek ezek a támadók, akiknek a mi szuverenitásunkra fáj a foguk?
Szűkítsük most a beszélgetésünknek a körét szerintem arra, mivel a hivatalom az elmúlt másfél évben elég intenzíven foglalkozott, és amiről a sajtó is pozitív vagy negatív konnotációban beszámolt. Ugye mi elsősorban azokkal a magukat NGO-nak nevező, teljesen hamis egyébként a megnevezés, NGO-nak nevezett szervezetekkel foglalkoztunk, amelyek tulajdonképpen a 90-es évektől gombamód szaporodtak el a világban, és amelyek magukat úgy tüntetik föl, ezek az úgynevezett civil vagy nem kormányzati szervezetek, amelyek magukat úgy tüntetik föl, mint valami nemes ügynek a letéteményesei, akik olyan dologért harcolnak, amely tulajdonképpen támadhatatlan. A valóságban azonban, és ezt tárjuk mi föl, a valóságban ezek a szervezetek, ezek az általunk külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezeteknek nevezett entitások, ezek voltak éppen külföldi hatalmaknak az ágensei.
Mond példákat?
Persze, hát ezeket elkezdtük föltárni. Tehát ezekről jelentéseket készítettünk. Föltártuk a szervezeteket, azokat a szervezeteket megneveztük, bemutattuk, akik részt vesznek ebben a folyamatnak a hazai menedzselésében. Ilyen volt az Ökotárs, vagy a Transparency International, vagy az Átlátszó. És föltettük ezeknek a külföldi hátterét, tehát azokat a több lépcsős finanszírozási mechanizmusokat, amelyek ezek mögött a szervezetek mögött állnak, és megpróbáltuk földeríteni a megbízókat is. Én azt gondolom, hogy egész jó sikerrel. Tehát ott van az Európai Unió, amely nagyon tetemes összegeket, sok-sok-sok milliárd eurót fordít arra, hogy magyarországi politikai nyomást gyakorló szervezeteket finanszírozzon, és ezen keresztül beavatkozzon a magyar közéletbe. És akkor ott voltak egészen idén januárig az amerikai finanszírozási alapok, szervezetek és kormányzati szervek, amelyek a lehető legbrutálisabban, amit ezt a Trump kormánynak a tisztviselői föltárták, a lehető legbrutálisabban avatkoztak be, nem csak Magyarországon, hanem a világ számos országában. És persze nem kell nekünk köszönetet nyilvánítani azért, mert itt az előző korábbi amerikai demokrata adminisztráció mondjuk úgy, hogy velünk még kesztyűs kézzel bánt, ezzel nem kell ezért hálásnak lenni, de hát azért itt nagyon durva dolgok derültek ki, tehát terrorszervezeteknek a finanszírozására derült fény, tehát olyan más országokban. Igen, terrorszervezeteket is, kormányzati pénzből, így van. Persze ezeket megpróbálták leplezni, megpróbálták úgy feltüntetni, itt a mélyen, nem tudom, most lehet, hogy már nem jól idézem a konkrét programot, egy marokkói fazekas program, hát most, és erre dollármilliók mentek el. Nyilvánvaló, ez nem fazekas program volt, itt nem korongozni tanultak a marokkói fiatalok, ebből kőkeményen politika csinálásra ment, és ha végig megyünk a közel-kelet országaikon, láthatjuk, hogy egyébként hogyan lettek amerikai adófizető pénzekből, szétverve egyébként többé-kevésbé, lehet, hogy nem a mi ízlésünk szerint, nem a mi értékrendünk szerint berendezett, de többé-kevésbé működő államok, és ott hogyan alakítottak ki polgárháborús helyzeteket.
Tehát ha úgy tetszik, az arab tavasz?
Hát itt az arab tavaszra gondolok, de hát ez a folyamat, ugye már 14 évvel ezelőtt indult, de hát ez korán sem állt meg ott, tehát ez a folyamat folytatódott, és itt nem csak az arab tavaszról, hanem az utána következő folyamatokról, vagy magáról a 14-15 fordulóján elindult migrációs hullámról beszélünk. Hát az nem magától indult el, azt valakik szervezték. És most ezek azok a dolgok, amik kezdenek a napvilágra kerülni. Tehát kezd látszani, hogy ezek olyan folyamatok, amely mögött bizonyos nagyhatalmi érdekek, bizonyos érdekköröknek a szervezett akciója áll.
Tehát, ad abszurdum Ukrajna, igen? És minden, ami ott történik, ilyesfajta, most kicsit elmentünk a szuverenitásvédelmi hivataltól, de akár...
Akarok hosszas geopolitikai fejtegetésebe bocsátkozni, mert nyilván én egy magyar kormánytisztviselő vagyok, aki elsősorban Magyarország szuverenitásáért felel, és nem másért, de hát azért az ember látja, hogy mi zajlik a világban, érdemes is figyelni ezeket a folyamatokat, azért, mert ezekből tanulhatunk, és megérthetjük, hogy velünk szemben milyen akciókat, milyen eljárásokat fognak alkalmazni. És igen, itt van Ukrajna, ott nem kell egyébként messzire menni, hiszen maga volt korábbi helyettese, külügyi helyettes államtitkár, Victoria Nuland maga büszkelkedett el azzal, hogy hogyan költöttek el dollármilliárdokat arra, hogy egyébként egy legitim módon megválasztott kormányt azt megpucsoljanak. Na most ezeket tudtuk, voltak erről ilyen ismereteink. Amit mi csinálunk, hogy ezeket az információkat ellenőrzött formában, rendszerezetten, logikai sorrendben rakva a magyar választók elé tesszük, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy vannak olyan szereplők a világban, a transzatlanti térségben döntően, de nem csak ott, természetesen tőlünk keletre is találhatóak olyan szereplők, akik megpróbálnak beavatkozni a magyar politikai életbe, megpróbálják azt a saját érdeküknek megfelelően befolyásolni.
Említette az Ökotárs Alapítványt, és igen. Én tudom, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy a rendszerváltást követő időszakban ez egy olyan nagyon nagy dolog, ökotárs alakít, tehát az a zöld, meg a környezetvédelem, meg a nem tudom micsoda. Tehát...
Beszéljünk akkor egy az ökotársról. Szerintem ne vesztegessünk rá túl sok szót,
csak
mert...
Csak azért, mert ez olyan szép környezetvédelmi téma.
Gondolja ezt egy átlag ember. Igen. Mert ökotárs, hát a nevében is benne, hogy öko, akkor biztos környezetvédelmi dolgokkal foglalkozik. Nem. Ez egy forrás allokáló, forrás, tehát mi az ökotársnak a szerepe? A külföldről érkező politikai nyomásgyakorlásra szánt forrásokat begyűjti, magyarrá, most itt nem látják a rádió hallgatók, de mutatom a kezemmel az idézőjeleket, hogy magyarrá változtatja ezeket a forrásokat, majd ezeket tovább osztja azoknak a terepen dolgozó politikai nyomást gyakorló szervezeteknek, semmi mással nem foglalkoznak, mint a magyar választók befolyásolásával, nem környezetvédelmi témákban, hanem direkt politikai témákban.
De ők kik? Tehát akkor
több száz szervezetről beszélünk. Tehát itt egy nagy hálózatról van szó, amelynek egyik, de nem kizárólagos kulcs szereplője az Ökotárs Alapítvány. Az Ökotárs Alapítvány olyan forrást begyűjtő és forrást szétosztó szervezet, amely nagyon-nagyon kiterjedt szervezeti hálóval rendelkezik, számos, nem több tucat, hanem talán azt is mondhatom, hogy százas nagyságrendben támogat magyarországi politikai nyomást gyakorló szervezeteket, amelyeknek egyetlen feladata van, hogy direkt politikát csináljon, megpróbálja a nyugati, transzatlanti narratívát átültetni magyarra. Magyarán az LMBTQ ügyeket nyomják, tehát ezekből a pénzekből. Tehát itt volt például ez a Pride. Ugye mindenki úgy tudja, hogy ez egy magyar kezdeményezés. De hogyha megnézzük a Pride mögött lévő szervezeteket, akik ezeket szervezik, akkor ezek mind egyébként külföldről támogatott szervezetek. Ezek nem magyar pénzek. Ez egy külföldről szervezett dolog. Most azt ne kérjék rajtam számon a hallgatók, hogy most nem tudom fejből megmondani, hogy az Ökotárs konkrétan mennyi forrás, de az a lényeg, hogy az Ökotárs és a hozzá hasonló körülbelül egy tucat szervezet az, amely a külföldi pénzek összegerjedésében és továbbosztásában segítkezik. Ezeket neveztük egyébként korábban, vagy nevezi a pártpolitika soros szervezeteknek. Én azt gondolom, hogy ez egy, hogy is mondjam, mindenki által értett kifejezés, ezért szerintem ez használható, tehát legitim kifejezés. Tegyük hozzá, hogy itt, amikor a soros neve említésre kerül, akkor itt ezt úgy kell fölfogni, mint egy franchise-t. Tehát ez olyan, mint a McDonald's. Tehát, hogy van az mindenhol, a know-how-t, tehát a működési mechanizmust, azt, amit átadnak a központból, és utána a helyi szervezetek pontosan tudják, hogy mi a feladatuk. Ezért van az, hogy ugyanolyan a hamburger Tokióban, mint Budapesten, meg New Yorkban. Tehát ugyanígy működik ez a hálózat is. Ez egy franchise szervezet, amelynek az egyik nagyon-nagyon fontos szereplője, aki ennek a hálózatnak a felépítésében és a know-how-nak a kitalálásában szerepelt, ez maga Soros György, aki egyébként a jövő héten lesz 95 éves.
Milyen szép, hogy megemlékszik a 95. születésnapjáról. Milyen módszerekkel dolgoznak? Tehát a médiában cikkeket írnak, honlapokat?
Mi vagy a szervezetek?
A szervezetek.
Vagy, a szervezetek, vagy, hát széles, vagy, a, széles a tárház, ez jó, hogy megkérdezi, mert ugye itt nyilván a média, és különösen a közösségi média az egyik olyan felület, amelyen keresztül a beavatkozás zajlik. A közösségi média ráadásul olyan, mint a vadnyugat. Nincsenek szabályai. Aki először koltot ránt, az győz. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon átláthatatlan, kusza és szabályozatlan világ, ahol tulajdonképpen azok a külföldi szervezetek, amelyek egyébként a transzatlanti világgal szoros kapcsolatban állnak, helyzeti előnyben vannak. Nagyon komoly helyzeti előnyben vannak, amikor a közösségi médiában megjelennek. De nem csak ez az egyetlen működési területük, tehát tüntetéseket szerveznek, érzékenyítéseket szerveznek. Hát gondoljunk bele abba.
Az óvodába mennek a...
Hát nem csak az óvodába. Mi mindig erre gondolunk, hogy az óvodába, de itt nem csak az óvodáról van szó. Például megdolgozzák a magyar bírókat. Elmagyarázzák nekik, hogy mit kell gondolni. És ezzel átalakítják egyébként a magyar jogértelmezést, tehát befolyásolják azt, tehát ugye van egy jogalkotói szándék, vannak jogszabályok, ezeket alkalmazzák a bírók. És akkor jönnek ezek a szervezetek, és elmondják, hogy ezeket nem úgy kell alkalmazni, ahogy azt gondolná a bíró, ahogy egyébként a jogalkotó ezt gondolta, hanem elkezdik az egyébként a transzatlanti világban mainstreamnek számító, sokféleképpen nevezzük liberális ideológia alapján átértelmezni a jogszabályokat, amelyek aztán visszaköszönnek egyébként a bírói ítéletekbe. De nem csak a bíróságról beszélünk, a közigazgatás minden egyes szintjét, tehát a legalsó szintjét, területi közigazgatás, és a központi közigazgatás is megkeresik, és megpróbálják ott átformálni, az ott működő embereknek a gondolkodását átformálni.
Na de hogy? Tehát beszélni kell a bírókkal, meg a közigazgatást, hát, és hogyan? Hát meghívják őket egy sörre, vagy
hát
hogy?
Ugye, hát képzéseket tartanak nekik, amely tulajdonképpen indoktrináció. Nem? És azt gondolom,
hát
hogy
az egy hivatal, hát hogy engedi meg a bírós?
Hát már nem engedi meg. Most már tavaly óta, most már nem engedi meg, de persze ők folyamatosan, ezek a szervezetek folyamatosan keresik a kibúvókat, folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehet mégiscsak kapcsolatba lépni a magyar jogalkalmazó, tehát a magyar közigazgatással, a jogalkalmazókkal. Tanárokat keresnek, meg pedagógusokat keresnek, tehát ez is egy szintje. De akkor ott vannak a nyílt, direkt politikai nyomás gyakorló akciók. Aztán most megtudtuk, és ennek a felderítése zajlik, ugye, hogy az Európai Unióból nemrég kivált, itt meg nem nevezett Nagy-Britannia, vagy bocsánat, Egyesült Királyság, egyébként kormányzati pénzekből más európai országokban influencereket fizet meg azért, hogy neki kedvező politikai narratívákat jelenítsenek meg. Ezeknek az influencereknek, ez Magyarországon is vannak ilyenek, Szlovákiában ebben nagy botrány van, meg egyébként az Egyesült Királyságban is, de más országokban is vásároltak influencereket brit kormányzati pénzből azért, hogy a brit kormánynak megfelelő üzeneteket juttassanak el. És hogyha megnézzük, hogy kik vettek részt ennek az influencer vásárló programnak a kidolgozásában, hogy ott ezeknek az influencereknek milyen üzeneteket kell eljuttatni a hallgatókhoz, akkor azt fogjuk látni, hogy ebben bizony korábbi, ezt ugye nem tudjuk, de mondjuk úgy, hogy korábbi brit szolgálati figurák jelennek meg, pszichológusok jelennek meg, mert hogy itt ugye nem egyszerűen politikai üzenetek megfogalmazása zajlik, hanem arra is figyelnek, olyan üzeneteket dolgoznak ki, amelyek pszichésen lehet megdolgozni egy-egy országnak a közvéleményét. Tehát tudják azt, tehát fölkészülnek arra, kidolgoznak olyan módszereket, amelyekkel meg lehet szédíteni az egyes országok választópolgárait.
Na most akkor egy kérdés. Amikor arról beszélünk, hogy itt vannak ezek a különböző szervezetek, stb., a sor végén emberek vannak. Mondjuk egy influencer. Hogyan ellenőrzik, hogy az influencer azt csinálja-e, amit ők szeretnének?
Keresd a pénzt. Tehát ez a módszer lényege. Tehát, hogy szokták mondani kicsit cinikusan, de azt gondolom, hogy használhatjuk ezt a mondást, hogy ingyen senki se hülye. Tehát ezek mögött, a befolyásoló akciók mögött mindig van pénzmozgás. Aki erre adja a fejét, egy idegen hatalomnak a szolgálatába szegődik, persze vannak lelkes ügynökök, de azért a legtöbbje, a túlnyomó többsége, ez pénzért csinálja. És tudja is, mert pénzt kap tőle. Persze lehet, hogy közvetítőkön keresztül, de én nem vagyok annyira jóhiszemű, hogy ők ne tudnák egyébként, hogy milyen külső érdekeknek a szolgálatába szegődtek. Tehát föltárod a pénznek az útját, hogy az honnan jött, akkor meg lehet tudni, hogy ki a megbízó.
Előbb van a pénz, vagy előbb kell teljesíteni? Na jó, hát ez egy elméleti kérdés, meg nem is biztos, hogy van jelentősége. Hát Isten tudja.
Most sokféle megoldás létezik. Egyébként a pénzen kívül egyébként számos más, mondjuk úgy, hogy jutalmazás létezik még.
Hát utazások meg.
Pontosan, utazások, vagy mondjuk meghívások olyan exkluzív helyekre, ahova mondjuk az ember nem jutna be. Valakinek az is elég, hogyha mondjuk meghívják az amerikai nagykövetségre, és ott mondjuk itt láttuk a korábbi nagykövetet, megsimogatja a buksiját az illetőnek, és azt mondja, hogy a birodalom számít rád, és ő ettől már lelkesen csóválja a farkát, és nagyon boldog.
Na most akkor az igazi kérdés az, hogy mit lehet tenni? Itt van Magyarország, de hát említette Szlovákiát, és Szerbiáról is beszélhetünk, meg még egy csomó helyről. Itt van Magyarország. Mit tehet az ország?
Én azt gondolom, hogy a felismerés, hogy a nemzetállamok szuverenitása támadás alatt áll, számos országban megszületett. Az elmúlt 10 évben Európa számos országában, meg a világ számos országában, demokratikus országokról beszélek, születtek szuverenitás védelmi intézkedések, törvények, amelyek...
Tehát ez nem magyar specialitás?
Egyáltalán nem. Franciaországtól Szlovákián át, Indiáig bezárólag számos ország alkotott az elmúlt egy évtizedben szuverenitás védelmi törvényt. Most nem biztos, hogy így hívja, de a lényege az ez. Tehát ebben a szürke zónában mozgó ilyen újságíró, NGO, tehát azokat, akiket mozgatnak ezek a külföldi hatalmak, ezekre hoztak szabályokat, és megpróbálják az ő tevékenységüket szabályozni, nyilvánosságra hozni. Itt ez a magyar törvény ebből indul ki. Nem is a tiltás a lényeg, hanem hozzuk nyilvánosságra. Tehát tárjuk föl, hogy ki miből gazdálkodik, ki mögött milyen szereplő van, aztán hogy a magyar választóknak a bölcsességére van bízva, hogy azt az illetőt, akit külföldről fizetnek, annak az illetőnek a véleményét hitelesnek fogadja el, vagy sem. Tehát a magyar szabályozás alapvetően az átláthatóság, a transzparencia mellett foglal, vagy tör
láncsát,
és azt mondja, hogy hogy tegyük, mindenki tegye ki a lapokat az asztalra. Vannak ennél durvább rezsimek, tehát mondjuk a francia például az drákói szigorúsággal csap le azokra, akik külföldi pénzből Franciaországban megpróbálnak politikát csinálni. Ahogy az Egyesült Államok szabályozása, mondhatom az oroszt is, ugye ez szitokszó ma az oroszokról beszélni, de azért azt érdemes látni, hogy itt mindenki próbálja a saját politikai, demokratikus világát megőrizni intakt módon. Egyébként ez a felismerés megvolt a rendszerváltás ideje Magyarországon is. Nem véletlen, hogy a pártörvény már 89-ben úgy fogalmazott, hogy nem lehet külföldről finanszírozást elfogadni. Az tilos. 89 óta tilos. Miért? Mert pontosan azért, mert felismerte a jogalkotó, hogy hogyha valaki külföldről pénzt tud ide juttatni, azzal az egész demokratikus akaratképzési mechanizmust eltéríti a normális medertől, és valami teljesen más számára kedvező mederbe tereli. Tehát magyarán nem a magyar emberek akarata fog akkor érvényesülni. Most azt persze nem lehetett tudni 35 évvel ezelőtt,
Hogy
nem párt lesz, hanem majd itt létre fognak hozni olyan szervezeteket, amelyek tulajdonképpen pártmunkát végeznek. Ez direkt pártpolitikai munka. Csak nem úgy hívják, hanem azt mondja, hogy NGO, és utaltam már a beszélgetésünk elén arra, hogy milyen hazug ez a kifejezés. NGO, ugye non-governmental organization, tehát azt mondja, nem hogy kormányzati. Nem kormányzati. Miközben ezek kormányzati pénzből működnek. A nagy részük döntően kormányzati pénzből működik. Európai Uniós pénzből, korábban az amerikai kormány támogatásából, vagy mondjuk a brit, a norvég, vagy más államnak a pénzét használja. Akkor ő pontosan miért nem kormányzati, hogyha kormányzati pénzt használ föl?
Nagyon érdekes az Európai Unió ebből a szempontból, nevezetesen azért, mert ha úgy tetszik, a mi pénzünket használja
pontosan.
A nemzetállamok ellen.
Így van. Így
ezt,
van.
Ezt tudják mondjuk az Európai Unió nagyobb országai is? Tudják a németek? Tudják a hollandok? Hát a franciákról
annyira
volt
tudják,
szó.
Annyira tudják, hogy a franciák például, franciák nem, sorozatos botrányok vannak. Például a francia agráriumot úgy akarják megfektetni Brüsszelből, úgy akarják kinyírni, hogy olyan, Brüsszel, az Európai Bizottság olyan NGO-kat finanszíroz, politikai nyomást gyakorló szervezeteket, amelyek egyszerre támadják a francia agrárpolitikát, illetve nyomást helyeznek, megint egy ilyen sok-sok idézőjelet mutatok, nyomást helyeznek az Európai Bizottságra, mire az Európai Bizottság azt mondja, hogy ó, hát itt a zöld szervezetek azt mondják, hogy hát itt föl kell lépni, mert itt nem helyes a francia agráriumnak a szabályozása, és akkor elkezdenek olyan szabályokat alkotni, amelyek egyébként nem csak a francia, hanem a magyar és számos európai agráriumra katasztrofális hatással van. És még hosszan folytathatnám a sort. Ilyen példákkal tele van a padlás. Tehát mindenki érzékeli azt a hatalmi törekvést, ami Brüsszelben megvan. 2018 volt egyébként az időpont, amikor Brüsszel eldöntötte, a brüsszeli bizottság eldöntötte, hogy márpedig ők hatalmi szereplők lesznek, és birodalmat fognak építeni. Azért mondom ezt, hogy így, azért lehet ezt így ennyire pontosan megállapítani,
mondta,
mert akkor hozták létre, akkor döntötték el, hogy létre fogják hozni azokat a pénzügyi alapokat, amelyek amerikai mintára, a USAID-et másolva, politika finanszírozást fognak csinálni, és ezt létrehozták. 21-től ezek az alapok működnek, sok milliárd euróval, és a brüsszeli bizottság nem átlátható módon. Senki nem tudja, hogy mire adnak pénzt, miért azoknak kaptak, ki dönt a pénzekről, van-e elszámolás az egész mögött. Egy valamit látunk, hogy európai politikai nyomás gyakorló szervezetek, így köztük a magyarországi politikai nyomás gyakorló szervezetek is, millió számra, tehát ez a hivatal föl is tárta, 23 milliárd forintot kaptak az elmúlt pár évben politikai nyomásgyakorlásra. Ezért ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly összeg, és ez még csak a jéghegy csúcsa, tehát itt a vizsgálat még azért tart, tehát most ez az első kör, amit föltártunk, ez a CERV nevű alap, és még a hozzá hasonló most nem akarom itt a részletekkel untatni a hallgatókat, az a lényeg, hogy több ilyen brüsszeli pénzügyi alap van, ezeknek a feltárása folyamatosan zajlik, és már most látszik, hogy itt bődületesen sok pénz kifizetése zajlik Brüsszelből magyarországi politikai nyomás gyakorló szervezetek számára.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Lánci Tamás, a Szuverenitás Védelmi Hivatal elnöke volt. Várjuk máskor is. Technikus kollégám Bixa Levente, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.